This world looks like a chain of heavy broken hearts. Chains my brothers and sisters apart. Link after link in
Polygon. Életpályák, eredmények nagyító alatt. Napjaink zene története Petik András műsorában. Sziasztok! Lassan már megszokjátok, hogy a Polygon műsorunkban egy-egy nagy tehetséget mutatok be nektek. Olyat is, aki már ismert az egész világon, és olyat is, akit bizony ismernie kellene a világnak. Hát ma is egy ilyen remek gitárossal beszélgetek, aki hazai földön tett már le sok szépet az asztalra. Mi szerencsére régóta ismerjük egymást, együtt jártunk iskolába valamikor, de hát ez igen régen volt, öreg emberek vagyunk ma már. Köszöntöm a stúdióban Marsalko Zoltánt. Szervusz, Zolikám!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat.
Remélem, hogy érdekes dolgokat tudunk mesélni a hallgatóinknak. Egy picit meg szeretném mutatni az életutatot, hogy röviden pár szavakban. Ha jól tudom, egy távoli országban kezdted a pályádat korod gyerekkorban.
Hát igen, Németországban nőttem föl. Aztán utána hazajöttünk, utána zenei általánosba jártam, majd gimnáziumba, és a végén, ugye a végén együtt jártunk főiskolára, és akkor hát én végig zenélgettem, hát te biztos emlékszel rá, hogy a előadásokra gitárral jártam be, mert akkor vége volt a tudomány a szocializmus előadásnak, akkor ültem be a buszba, és mentem, mit tudom én, Debrecenbe. Szóval azok érdekes idők voltak.
Nagyon jó pofa volt, egy csomó konszolidált megjelenési fiatalember között megjelent egy szegecsekkel kivalt falbenadágos, loboncos, göndörhajú fiatalember kezében egy gitárral.
Bizony. Hát aztán ugye, mert ez úgy történt, hogy szegény anyám mondta mindig, hogy kisfiam, ezt majd úgyis abba hagyod ezt a zenélést, és akkor azért legyen valami szakma a kezedbe. Hát aztán úgy alakult, hogy az elmúlt 50 évben talán 3 hónapot dolgoztam a szakmában, és azon kívül sikerült megvalósítanom azt, hogy 50 évig is sikerült a zenével, a zenéből élnem. Tehát, és eléggé, hogy mondjam, sok mindent csináltam. Nem tudom, mindenkivel játszottam. Tehát, aki számít ebbe a szakmába, egy-két kivétel, volt egy-két olyan kör, amiben nem kerültem bele, de végül is nagyokkal sikerült valamilyen szinten együtt játszani, vagy úgy, hogy egy zenekarban, vagy kísérőként, szóval, hogy vagy úgy, hogy a lemezen közreműködőként, tehát, hogy így azért szépen eltelt.
Egy picit még visszatérnék a tanulmányokra. Igen. Ezzel szerintem mindig jó voltál matekból, fizikából.
Igen.
Szeretted ezeket a tárgyakat?
Én, hát nekem a gimnáziumban egy kitűnő matek tanárom volt, akit kirúgtak az egyetemről, mert hogy deklasszált elem volt, és úgy tudott magyar, imádtam. Szóval hát imádtam, és ugye ez általában úgy van, hogyha jó a tanár, akkor az ember szereti a tantárgyat.
Ez pontosan így van.
Igen. De hát azért talán emlékszel rá, hogy úsztuk meg a, nem tudom, te benne voltál. Én több társammal együtt úgy úsztam meg a matek szigorlatot, hogy hogy mi még másfél évig tanultunk matekot, de az utánunk következő évfolyam már csak egy évig tanult. Úgyhogy azért nem lettünk visszabuktatva a szigorlaton, mert már ha visszabuktatnak is, abban a fél évben már nem tanultunk volna matekot. Tehát így aztán mindenki egy kegyelem kettessel átment.
Az Illés Imre bácsi volt akkor a tanárunk, jól emlékszem, szenzációs ember volt egyébként. Én imádtam az öreget. Ezt elmesélem röviden, a hallgatóknak érdekes lehet. Imre bácsi jó olyan tanárember volt, aki kijött a tanári szobából, oda húzódott a fal mellé, oda elosonkodott, hogy jaj, nehogy valaki ne kiütközzön. A kanyarban kinézett, hogy jön-e valaki, nehogy valakivel baj legyen. Beosonkodott a katedrára, a tábla elé, és akkor kinyílt, kitárult, és elkezdett mesélni, de valami fantasztikusan adott elő az öreg, szóval csodálatosan. Kicsengettek, az öreg összeesett, és szépen visszaosonkodott a tanári szobájába. Fantasztikus Imre bácsi volt. Én egyébként szintén nála szigorlatoztam matekból, és hál' Istennek gond nélkül átmentem, nem volt gond.
Elsőre nekem is sikerülhetett volna, csak hát ugye nem voltam elég felkészült, mert volt talán, még emlékszel rá, hogy volt egy olyan szombat, hogy semmi más nem volt, csak 5 óra matek egymás után. És hát ugye a péntek az mindig bulinap volt, és hát ki tudott, föl kell, tehát amikor éjjel 4-re értem haza, vagy 5-re, hát ki tudott fölkelni 6:30-kor.
Nem a rockzenészek pályája, hát a nappali tanulás.
Hát nem. De hát végül is, nem is tudom, jelesre áram vizsgáztam, tehát szóval, hogy igaz, hogy szóval vannak sztorik.
Persze. A de térjük vissza a zenéhez lassacskán.
Igen, igen.
Az érdekelne még, hogy az a korszak, amikor te elkezdtél komolyabban foglalkozni zenével, ez valamikor a 60-as évek legvége környékén lehetett.
Igen, igen, így volt.
Én azt hiszem, hogy abban az időszakban Budapesten, persze az egész országban is, de Budapesten is, egy óriási hullám indult meg. Tömegével alakultak szerintem a zenészek, zenekarok, mindenki rákapott az új idők új dalamára, és mindenki nyomatott mindent. Iszonyatos tülekedés lehetett akkor a piacon.
Igen, ez így van. Én nekem mondjuk szerencsém volt, mert én ugye zenei általánosba jártam, és muszáj volt zongoráznom. És 6 évig zongoráztam, 5 vagy 6 évig, és én nem felkészületlenül kerültem be a szakmába, hanem hát volt valami. Ugye abban az időben nem volt jazztanszak, meg nem volt
kőbánya, meg
semmi se volt, hanem mindenki autodidakta módon, akinek volt füle, az vitte valamire, akinek nem volt füle, az nem vitte semmire.
Ugye, bár itt egy dolgot meg kell említeni, bocsáss meg, ez a konzervatórium, azért a konzervba oda jártak már, akkor is voltak, akik tanultak gitározni, zongorán, csak kevesen.
Kevesen.
Szerintem ők adhatták a krémet akkoriban, nem?
Igen, meg lássuk be őszintén, szóval ugyanúgy, ahogy ma is van sok helyen gitároktatás iskolákba. Igen, ám csak ugye klasszikus gitár.
Igen.
És hát amikor egy fiatal elkezd és imádja a Metallicát, hát nem Albinónit akar játszani, hanem Metallicát, és akkor ide csatlakozik az a történet, hogy volt egy klasszikus gitár tanárnő tanítványom. Mert azt mondja, hogy a fiatalok, hát igen, igen, tanulnak, de mindenki azzal jön, hogy a tanítója, hogy kell rockot gitározni. És akkor nem nagyon értette azt, hogy hát ugye ugyanaz a 12 hang, ugyanaz a 6 húr, hát minden ugyanaz, csak az attitűd más.
Na, ez egy érdekes kérdés, és erre megint visszatérnék. A klasszikus gitártanulásnak van egy hozadéka, a fingerpicking technika.
Igen, igen.
Amit ma a rockzenészek közül kevesen vállalnak föl. Mi, hogy van ez?
Hát nem tudom. Az igazság, ugye, hogy a hangszer megszólaltatásának a módja, az nagy mértékben függ attól, hogy milyen megoldást választunk. Ugye, és van olyan, akinél az alakul ki, hogy ő újjal penget. Nagyon sokan vannak egyébként ilyenek, ugye az egyik leghíresebb a Dire Straits-nek a gitárosa.
Mark Knopfler.
Mark Knopfler. Tehát, hogy ő például ilyen. Na, de aztán vannak egészen különlegesek is, mint hát sajnos ez az öregség átka, hogy nem jutnak eszembe a a neve, a Stanley Jordan például, ugye?
Nekem nem ismerős.
Nem?
Nekem nem.
Ugye ő egy egészen különleges technikát választott, ő tappinggel. Hát az is kézzel igen, való, megszólalt.
De az egy viszonylag új technika, ezt nem túl régóta használják szerintem.
Hát kiderült, hogy, mert máshol is szóba került, hogy a Van Halen már a 70-es évek végén alkalmazta a tappingelést, de van a YouTube-on egy olasz gitáros 1940-es évekből, aki már tappingel.
Akkor meg volt, csak nem terjedt el.
Igen, csak valahogy az nem volt annyira izgalmas. De
most nagyon reneszánsza van.
Igen. De azért azt is lássuk be, hogy egy Les Paulon, egy Marshall erősítővel nem lehet újjal pengetni. Hát azt meg kell pengetni pengetővel. Az akkor kapja meg azt a fajta hangindítást, ami ahhoz kell,
itt hogy... Itt egy picit ellen kell, hogy mondjak. Hát a Mark Knopfler az straton játszik.
Straton játszik, én is straton játszom, azon is lehet természetesen, de nem lehet úgy, hogy nézd meg, hogy miket játszik a Knopfler. Az igazi, a rokkos kíséretet azt a testvére csinálja, és pengetővel.
Vagyis akkor a zenei cél meghatározta az eszközt, és ő azért csinálta ezt a fingerpickinges szólójátékot és díszítéseket, mert ettől lett Knopfleres az a muzsikája.
Én szerintem ez nem elhatározás kérdése, hanem ez kialakul.
Jaj, ösztönös dolog?
Én szerintem ez kialakul.
Na, hát attól jó.
Én úgy gondolom, hogy igen, hogy ez... Most érted, ha valaki eléggé magas szinten csinálja, akkor minden jó. De hát nézd meg, csak most ezt csak halkan mondom, hogy például a Brian May az ugye 6 pennissel benget. Tehát fémet a fémmel. Ugye, és... meghallod, azonnal megmondod, hogy az a Brian May. Igaz? Akkor van, aki kővel penget.
Na de a Brian May nem attól hallom meg, hogy Brian May penget, hogy a pengetője hát ilyen, nem. Hanem neki megvan a saját stílusa.
Nem csak azért, hanem az a keverék, tehát a gitár, a pengető, az erősítő, az effektek, a minden, a játékmód, az adja meg együtt azt, hogy meg tudod mondani. Nyilván, ha mással pengetne, akkor másképp szólna a gitárja.
De most hallgassunk meg egy kis muzsikát. Szerintem hallgassunk meg egy feldolgozásodat All I Want címmel.
Karácsonyra aktuális.
Na, nagyon jó. No, térjünk vissza ismét a muzsikára.
Igen.
Azt mondtad, hogy közben elkezdtél hangmérnökösködni is.
Igen.
Ez hogy jött össze?
Hát úgy jött össze, hogy 1990-ben összefutottam egy kollégával, aki egy alapított egy, ugye akkor nagy volt a földindulás, mindenki próbálkozott mindennel, és alapított egy zenei kiadót. És a zenei kiadóhoz tartozott egy, hát nagyon kezdetleges szinten egy stúdió. És akkor hát gyakorlatilag a stúdió fejlődésével együtt tanultuk meg a hangmérnökösködést. Ugye hát azért némi alapom a főiskolából azért már volt. Tehát, és tudod, igazából akkor ismersz meg egy rendszert, amikor a hibáit meg tudod oldani. És akkor nagyon sok kiadványt készítettünk ott, valami, nem is tudom, azt hiszem, működésem alatt valami 38 kiadvány készült.
Akkor
el.
Ti még analóg szalagokra dolgoztatok, nem?
Analóg szalag, először 8 sávra, aztán később jött a 16 sáv, de akkor is igazából ez volt a nagy dolog, hogy már volt Cubase. Cubase mond neked valamit?
Azt használom.
Én is azt használom, én az oldal hajtását használom, a Nuendo-t, ami ugyanaz, tehát
világos.
Gyakorlatilag ugyanaz, és akkor hát az igazság az, hogy azért jöttem el, mert ott voltak emberek, akik csapágyasra járattak, tehát ugye, amikor én fölálltam, az akkor volt, amikor mondták, hogy jó, akkor 8-ra jön a nem tudom milyen zenekar, 2-ig, akkor 2-kor jön a másik zenekar, és akkor este 10-től pedig jön a énekes, és hát ezt nem lehet, hát te tudod a legjobban, hogy koncentrálni mennyit lehet, 5-6-8 órát. Hát
az már jó fárasztó.
Nem lehet, hát egyszerűen lehetetlenség. És akkor eljöttem, és akkor később még a Újpesten voltam az ifjúsági házban, és ott is hangmérnökösködtem, és olyan extra dolgokat csináltam, például, hogy a Márkus Tibi neve mond neked valamit, nem? Jazz zongorista, mindegy, és fölléptek, és akkor én fölvettem szépen nekik az előadásukat, és akkor jöttek iskolák, és akkor kórust vettem föl meg. Hát szóval mindegy. És akkor ez megmaradt otthonra, amikor már kellően fejlett volt a számítástechnika, akkor otthon is fölépítettem a kis házi stúdiómat, és amiket itt most hallasz, ezek mind otthon készültek. Ott van rá idő, tudod, hogy pepecselni, hogy most egy kicsivel több vagy kevesebb legyen rajta a reverb, amit egy stúdióban nem lehet megcsinálni, illetve sokba kerül, de otthon ez simán. Úgyhogy így.
Hát a mai kornak ez egy érdekes problémája a hangmérnökök számára. Szerintem tucatjával vagy százasával alakulnak a stúdiók. Ugyanis ma már megfizethetőek azok az eszközök, amik egész jó minőséget tudnak produkálni. Bizony. És hát rengeteg muzsikus azt mondja, inkább megcsinálom magamnak a felvételt. Mert valahogy jobban hiszik abban, hogy ő maga meg tudja csinálni. Ez néha igaz is, néha persze nem. De hát ez változó.
Igen, ugye kétféle vagy háromféle hangmérnök van. Van az abszolút technokrata, aki mindent tud, hány herc, meg hány decibel, meg nem tudom, de nincs füle. És akkor van a másik, a zenész, aki tudja, hogy pontozott nyolcadnál kell benyomni a gombot, és akkor van ennek a kettőnek a keveréke, az igazán szerencsés, tehát azzal jó dolgozni, akinek füle is van, meg technikai képzettsége is. Én talán inkább a zenész kategóriába tartozom.
Érthető módon.
Hát igen, mert engem soha nem érdekelt, hogy hány herc, meg hány... Nem, jól szól? Jól szól, akkor ne törődj vele, hogy hány decibel, meg hány millivolt, meg mit tudom én. Tehát ez nem az az érdekes.
Szerintem. Na, miért meghallgatja a következő szónát, még egy kérdés izgat.
Igen?
Dolgoztál hangmérnökként zenekarokkal.
Igen.
Én is dolgozom néha ilyenekkel, tehát ez benne van. Te hogy tudod kezelni azt a helyzetet, amikor egy zenész elkezd veled vitatkozni arról, hogy mit kell csinálni a hanggal, hogy jobb legyen?
Hát akkor elmesélek egy esetet, hogy még ez szintén egy Varietas kiadónak hívták, Újpesten dolgoztunk, és akkor jött egy ilyen aranyos amatőr zenekar, és akkor jött a gitáros, és ledobott elém egy kazettát, ugye? Akkor még kazetta volt, nem volt CD, nem tudom, Totó együttes, vagy nem tudom, valami. Azt mondja, te ilyen nagyképűen, ilyen, hogy azt akarom, hogy így szóljon a gitárom. Hát mondom, oké. Hát ez egy stúdió, nem? Hát itt mindent meg. Hát mondom, figyelj ide. Hozd ide a gitárost a gitárjával, az erősítőjével, az effektjeivel, és akkor úgy fog szólni. Tehát így lehetett kezelni, nagyon sok vitánk volt. Tehát
ez mindig fennlévő probléma ezek szerint.
Ugye, mert hogy nem, szóval azt lehet csak fölvenni, ami szól. Tehát a stúdió az oké, hogy vannak lehetőségek, de hát azért csodákat nem lehet csinálni.
Azt hiszem, a gitáros elsősorban a kezénél kezdődik, nem? Vagy hát, a fülénél, vagy mind a kettőnél?
Hát ugye, igen, tehát ugye a kéz, tehát az egy rendszer, tehát hogy minden gitárosnak elméletileg arra kéne törekednie, hogy kialakítson egy egyéni hangot, amiről őt föl lehet ismerni. Hogyha valaki nem elég igényes önmagával szembe, akkor mindig csak kullogni fog a trendek után, és annak meg nem sok értelme van. De mondom még egyszer, hogy a stúdió az nem egy varázshely, hogy akkor majd megnyomok egy gombot, és akkor úgy fog szólni.
Na, most meghallgatjuk a Maradj Velem című Balázs Vecsonóta feldolgozást. Igen. Erről mondanál nekünk valamit?
Igen, én az utóbbi időben már, itt az utóbb nem tudom, 10-15 évben, már nagyon szeretem a szép nagyívű dallamokat, és van egy pár ilyen dal, ami megfog valamiért, nem tudom miért. Ez például azért, mert engem, és Isten nyugosztalja a Fecót, de hát annyira egyszerűen van harmonizálva, hogy én úgy gondoltam, hogy én ezt jobban is meg tudom csinálni, és ez azért született, majd mondd meg, hogy mit hallottál, hogy neked hogy tetszik az eredetihez képest.
Na, akkor hallgassuk. Thank you. Picit térjünk vissza megint a régi időkre. Igen. Engem az a pont érdekelne, amikor eldőlt, hogy zenésznek állsz. Mikor és miért, és milyen ok miatt dölt el ez? Egyáltalán mi döntötte ezt